know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
A Diótörő a tér egyik kultikus darabja, azt gondolom, hogy minden karácsonykor alig lehet jegyet kapni a Diótörőre, és most egy különleges előadásra számíthatunk, mert hogy ide érkezik a Szentpétervári Balett Társulata, és most vasárnap Szegeden, Debrecenen és sok vidéki város után gyakorlatilag most már megérkezik Budapestre és a Bokcsarnokba. Aki szeretne elmenni, az még január 18-án, vasárnap 18 órára még jegyet is tud venni. De hogy pontosan miért izgalmas ez a Diótörő, és miért különleges élmény, erről fogom most kérdezni a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának elnökét, Tóth Lászlót, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, nagyon köszöntöm a nézőket is. Valóban egy elég nagy vállalkozásba vágtuk a fejszénket, meghívtuk a Szentpétervári Balett Társulatot. Nem titkoltan azért, mert azt tapasztaltuk, hogy a vidéki nagyvárosokban nagyon sok helyen ugye nincs balettársulat, vagy csak olyan méretű, ami nem feltétlenül engedi meg, hogy nagyszabású produkciót színpadra vigyenek, és ezért vállalkoztunk arra, hogy vidéket körbejárjuk, és elviszük őket. Hát most már ugye túl vagyunk több előadáson, elképesztő élmény, a közönség szeretete és rajong. Sportcsarnokokba kell elvinnünk a darabot, hisz ugye 1500-2000 néző vidéken nem elérhető, nem összeterelhető nagyobb helyszínekre, és mégis a közönség kiöltözve ünnepi hangulatba érkezik, amit nagyon jól látni, és utána a közönséggel beszélgetve kiderül, hogy nagyon sokan még nem is találkoztak vagy a balett műfajával, vagy ilyen színvonalú balett műfajjal, vagy balett előadással, úgyhogy óriási élmény, hogy mi vihetjük el számukra először a Diótörő csodáját. És valóban a Bokcsarnokban ér véget a turné Budapesten, úgyhogy nagyon várjuk, hogy a budapesti közönség, akik természetesen sokkal jobban el vannak látva a Diótörő élményével, viszont itt az operaházban, vagy egyéb színházakban, az operett színházban is természetesen megtekinthető színházi körülmények között is.
A Diótörő tényleg az a darab, amire nagyon nehéz általában jegyet kapni, mert hogy a gyerekeknek szinte az első olyan élménye, amivel megismerkedhetnek, a komoly zenével megismerkedhetnek, a balett világával, és ez egy gyönyörű mese. Úgyhogy felnőtteknek, gyerekeknek ez egyaránt egy hihetetlen élmény, és hát gondolom, hogy együtt játszani a Szentpétervári Balett Társulatával, az a zenészeknek is egy különleges dolog.
Igen, hiszen a Diótörő onnan indult útjára. Gyakorlatilag ott volt a premier, ott volt a bemutató, és igazából a Szentpétervár eleve a balett fellegvára, tehát abszolút a központjának tekintető ennek a kulturális műfajnak, és nagyon büszkék rá, ezért ők nagyon ápolják ezeket a hagyományokat, nem változtatnak a darabon, nem tesznek bele új koreográfiát, abszolút autentikus, tényleg gyönyörűséges látványvilággal érkeztek. Mi meg megpróbálunk, amennyit lehet technikával, színházat varázsolni a csarnokból, akár a bokcsarnokból, és eddig azt tapasztalom, hogy sikerül. Ami engem nagyon meglepett először, nagyon féltünk tőle, de amikor 1500-2000 néző piszenés nélkül csodálja végig ezt az előadást, és ovációba tört ki a végén, azt gondolom, hogy a varázslat megszületik még egy sportcsarnokban is.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy azért ez egy egészen más műfaj, mint egy koncertterem, mint egy színházterem, az opera. Tehát itt azért másképp is kell hozzáállni, másképp kell megkoreografálni talán az egészet, hogy mindenki számára élvezhető legyen, még ha vannak kivetítők is.
Kivetítőket néhol vittünk, ahol ilyen közel 3000 nézőre számítottunk, mert ott elég messze ültek már bizonyos székekben a nézők. De egyébként azt tapasztaltuk, hogy nem igazán kívánja a kivetítőt, mert az elvonja a figyelmet, más a fényereje, ott ugye más a mozgás, hisz a kamera követi bevált képágásokkal. Tehát ez egy filmszerű megjelenítés, miközben a színpadon ilyen értelemben az egy teljesen más fényviszony között zajlik a tényleges előadás. Tehát alapvetően nem készülünk kivetítővel a legtöbb helyszínen, és igyekszünk az helyszíneket úgy beszűkíteni gyakorlatilag, hogy a legtávolabb ülő néző se legyen 50-60 méternél messzebb, ami kicsit mondjuk az Erkel Színház méreteit hozza. Kicsit az volt nekik a kiinduló, hogyha ott tudtunk kivetítő nélkül élvezni előadásokat, akkor azt gondolom, hogy ez lehet sportcsarnokban is. Nem kell igazából a darabot nagyon, hát abszolút az autentikus verzióban van egy akkora színpad méret, ami optimális, ezt mindenhol visszük, és innentől kezdve a körülmények nem változnak. Úgyhogy ezt ilyen szempontból szerencsére nem kellett módosítanunk.
Mekkora előkészítést igényel? Mikor kezdtek el tárgyalni a Szentpétervári Balettel, hogy ide jöjjenek a diótörővel?
Hát ez közel egy éves megelőző munka gyakorlatilag, és fél éves a tényleges lebonyolítása, az egyeztetések és a technikai kitalálása együtt. A sikert látva nagyon bízunk benne, hogy ez csak az első lépés, és utána majd egyéb produkciókkal is meg tudjuk örvendeztetni hazánk közönségét. Óriási vállalkozás, és nagyon fárasztó is, most ugye kellős közepén vagyunk a turnénak, most is itt éppen Miskolcon várjuk az előadás kezdetét hamarosan. Óriási falat, de nagyon fantasztikus stáb jött össze elképesztő technikai felkészültséggel, úgyhogy az első előadástól kezdve hiba nélkül mennek az előadások.
És hát tényleg azt lehet mondani, január 3-ától, hát nem azt mondom, hogy minden nap, de szinte minden nap valahol turnéznak ezzel az előadással, tehát ugye Miskolc után a Veszprém, aztán szombaton még Győrben az Olimpiai Sportcsarnokban, és akkor a végén pedig Budapest a Bokcsarnokban este 6 órakor, úgyhogy azért ez egy hatalmas munka ezt végig kísérni.
Igen, igen, nagy levegőt vettünk, hogy ezt végigcsináljuk. Nem titkolta, most talán már egy utólag elmondhatva, a csomó félelmem volt nekem személy szerint, hogy vajon képesek leszünk olyan színvonalat produkálni, amit azt gondolom, hogy én elvárok a Budapesti Filmtársaság nevében, hisz egy 172 éves Erkel által alapított zenekarról beszélünk, de azt gondolom most így utólag, hogy jó döntés volt, és főleg a közönségtől kapott elképesztő sok pozitív visszajelzés mind azt igazolja, hogy ezt csinálni kell, mert szükség van erre a fajta színvonalra, amit ott Szentpéterváron csinálnak, és amit gyakorlatilag ők kidolgoztak, és hoznak el hozzánk.
Aki tehát kíváncsi a diótörőre, az még megnézheti Budapesten, vasárnap este 18 órakor a Bokcsarnokban, illetve még előtte szombaton Győrben az Olimpiai Sportcsarnokban, a Sportpark Multicsarnokában, és hát a Szentpétervári Balett társulata jött Magyarországra, akik a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának élő kíséretével adják elő a darabot, a klasszikus, szép díszletekkel, szép kosztümökkel, tehát mindennel az eredeti formájában. Én köszönöm szépen Tóth Lászlónak, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának, hogy itt volt velünk, és kívánok még további jó előadásokat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. De valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költött és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, és szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóba semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és így valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
Köszöntöm a rádióhallgatókat.
Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz!
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő, segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
A témánk az az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymásról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
18 lettem, 3 napja pontosan.
És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A leg korábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam, és Pécsre vitt apa a Volt gimnáziumába.
Általános
iskolájába, ahol ő tanult.
A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
Teodora, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez, úgymond, hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra eltelt, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál, a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és az ötleteiket úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te, vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meg hozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen eseten átestél, és megtanultad ezt?
Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó égnek állnál meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha továbbmész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen, vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról.
Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Sziládi Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalláson egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mármint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi, mármint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
Az olvasási élményük hasonló lehet, a zenei élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélte arról, hogy volt időszak, nagyon kereste azt, hogy vajon ez többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogyha egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy netalántán társas kapcsolatokban, a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témánk, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
És ezen a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggeli, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Görög Mása.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.